A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Egyre nagyobb egészségi kihívást jelent a klímaváltozás Európában és világszerte. A statisztikák szerint élete során minden ember legalább egyszer átesett egy klímaváltozás okozta katasztrófán, ami lehet például aszály, árvíz, rendkívül magas hőhullám, vihar, vagy ami nagyon megviseli az emberi szervezetet. Európa elviselhetetlen hőhullámot él át ezekben a napokban. A hőkupola először a kontinens nyugati felét borította be, beleért az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Belgiumot és Hollandiát. A meteorológusok szerint a hőség várhatóan még néhány napig fennmarad a kontinensen, majd kelet felé halad tovább Törökországba, onnan pedig Közép-Ázsiába. A helyi előrejelzések szerint térségünkben ma délután már számíthatunk csapadékra, holnaptól pedig valamelyest enyhül a hőség. Mai meghívottam dr. Ábrám Zoltán, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem közegészségtani tanszékének vezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a rádióhallgatókat, és hát akkor ezzel a jó hírrel szolgálhatunk közösen, hogy csak jön a lehűlés és az eső fokozatosan.
Igen, hát reméljük, most már lassan úgy vagyunk a meteorológusokkal és mint a politikusokkal, hogy hát van, amikor mellélőnek szándékosan vagy nem szándékosan, ne feltételezzük a meteorológusokról ezt. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ugye a mostani meteorológiai jelenséget a szakemberek hőkupolának nevezik, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a bizonyos forró levegő csapdába esett a légköri viszonyok miatt itt Európa fölött, és rendkívül mértékben felmelegedett a levegő, de beszéljünk arról, hogy milyen hatással vannak a hőhullámok a szervezetre, elsősorban az idős beteg szervezetre, de minden bizonnyal megviselik az egészséges embereket is ezek a magas hőmérsékletek.
Így van, mielőtt kimondottan az egészségügyi hatásokról térnénk, akkor erősítsem azt meg, ami a bevezetőben elhangzott. Tehát 60 év alatt a világon majdnem 8 milliárd eset van, hogy a már említett akár aszály, hőhullám, erdőtúz, vihar, árvíz miatt ugye szenvednek, és itt azt mondanám, hogy adjunk hálát, mert mi még mindig azon kisebbséghez tartozunk, ahol kevesebb esemény van. Tehát most is ugye a hőhullám ér minket, de nem jelenti azt, hogy mindenki bekerül a statisztikába, mert éppen fáj a feje, hanem akkor, amikor valóban ez az egészségére nézve olyan hatást fejt ki, és itt akár egy friss statisztikát is mondhatnák, hiszen hát valóban most a legnagyobb a hőhullámot érjük meg, és hát rekordokat dönt. Olyan rekordot is olvastam Magyarországon, hogy a lehűlésnek a rekordja, tehát több mint 26 fok maradt még éjszaka is a legalacsonyabb hőmérséklet.
Trópusi éjszakák
vannak. Azt is jelenti, és itt a szervezetet is nyilván igénybe veszi, hogy amennyiben folyamatosan 25-26 fok felett van kitéve, mert hát bent is, akkor az kiemelte. Nos, ha visszatérve csak egy friss adat, hogy most a hőhullám alatt, ami még nem ért véget, a tegnap közvetített adat, 32 személyt kimondottan a hőhullám miatt utalt a kórházba.
Marosvásárhelyen?
Maros megyében.
Maros megyében.
Most kimondottan, ez azt jelenti, hogy emellett többen vannak, akiket vagy nem utaltak, vagy közvetett módon, de ez azt jelenti, hogy kimondottan, ha nincs ez a hőhullám, akkor biztos nem utalják kórházba. Ha ezeket az adatokat megsokszorozzuk, akkor kijönnek bizonyos statisztikák. Például a legközvetlenebbre utalok, a többlethalálozás. Felmérés szerint 2050-ben Európában, itt az Unióban több mint 4000 többlethalálozás lesz egy év alatt. Na most ezt szorozzam be, ez azt jelenti, hogy Marosvásárhely lakossága mondjuk 30 év alatt eltűnik a hőhullámok okozta többlethalálozás miatt. Most nyilván a hőhullám leginkább, minket leginkább ez érint, vagy éppen mondjuk az árvíz is bizonyos helyeken, tehát minket kevésbé érint azért az erdőtűz például, vagy akár az aszályos terület is annyira nem. Bár van egy olyan romániai statisztika, amit olvastam, hogy hát ugye mi beszélünk az 1946-os aszályról, vagy régebben ugye voltak ilyen évek, akkor körülbelül 12%-ra tették az országon belül azon területek arányát, ahol erősebben aszályos volt, most már ez 50%-ra emelkedik, ami ki van téve. Hát az más kérdés, hogy ma már a öntözéssel, vagy esetleg lehet még könnyebben hozzájárulni. Vagy egy másik statisztika, nem csak az idei hőhullám. Tehát ha megnézzük azt, hogy a 10 legmelegebb átlag hőmérsékletű esztendő, most kivéve az idei, de ez is nyilván bele fog tartozni, az elmúlt 10 évben van 6 a maximum 10-ből. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy olyan jelenség, amivel számolnunk kell. És akkor itt folytatnám, hogy mivel számoljunk. És itt talán nem beszélünk eléggé róla, de itt két dologról beszéljünk, külön is és együtt is. Tehát az egyik, az a napfény okozta hatások. Tehát nem kell hőhullámnak lennie, elég 20 fokon lenni, vagy felmegyek a hegyekbe, vagy éppen sízni megy valaki az erős napfény, és nem kívánt hatásokkal szembesülhet. Ugye hát nyilvánvaló, nem kell mondanom. És pedig napszúrás vagy leégés hatásaival. Amikor hőhullám van, arra még rátevődik az a tényező is, mert nyilván a hőhullám a nap túlzott napsugár expozícióval jár együtt, de rátevődik az a tényező is, hogy magas lesz a hőmérséklet, amint már mondtam, hogy akár a szervezet folyamatosan nagyon magas hőmérsékleten van, tehát 25 fok felett az már nehezen elviselhető, tehát folyamatosan. Tehát most nem arról szól a fáma, hogy 40 fok van kint, és folyamatosan 40 fokba tartózkodom, de bent, és éppen most nemrég hallottam például egy adatot, hogy Székely megyékben Kovászna-Hargita 1%-nak van légkondicionál berendezése. Meg arról is beszélhetünk, hogy minden jóban van rossz is, tehát nem egyöntetően jó a légkondicionál. Van, aki erre érzékeny, van, aki lehet, hogy emiatt majd okoz.
Igen, és hát tulajdonképpen ezekkel generáljuk a további hatásokat is, mert láthatjuk, hogy Magyarországon az energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmét a lakosságnak, hogy amennyiben lehet este 6 és 9 között ne használják ezeket a készülékeket, hiszen hatalmas az energiafogyasztás, annak a termelése a maga során újabb hatásokat vált.
Ördögi kör, hiszen ezzel még fokozza majd a klímaváltozást, és a klímaváltozást előidézi a hőmérséklet emelkedéseket. Tehát úgyhogy amikor megelőzésről beszélünk, és akkor visszatérek még a hatásokra, de nyilván, hogy ha lehet, a természetes megelőzéseket próbáljuk előnybe részesíteni, és amennyiben valóban szükséges, akkor ezt kipótolni. Hát azt hiszem, ilyen és alapelve ez az életünk más területén is. Tehát most nem kell feltétlenül tablettába bevinni a kalciumot, meg a vitaminokat. Ha lehet, akkor úgy táplálkozunk, hogy természetes módon. Amikor indokolt, akkor egy picit megsegíthetjük. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen téren is nagyjából ez kellene legyen az alapvető stratégia. Na most visszatérve, tehát akkor itt két hatásról van szó, és nyilván egy hőhullám esetén mind a nap sugárnak a hatása, ugye, mind a fokozott hőmérsékletnek a hatása együttesen hat a szervezetre, és egyrészt ugye ami megfigyelhető lehet a napszúrás, vagy leégés, vagy ilyenszerű problémákkal is szembesül az egyén, de amit a hőhullám ilyen értelemben hozzátesz, az az, hogy mivel nagy vízveszteségek vannak, ugye folyadékveszteség, hiszen a szervezetnek egy természetes reakciója, védekezése az, hogy izad, annak függvényében alapvetően, hogy milyen a páratartalom, súlyosabb vagy kevésbé súlyos helyzetek állhatnak elő, és hát a legsúlyosabb az úgynevezett hőgutta, amiben benne is van, sőt hősoknak is nevezik, és hát a laikus is tudja, ha sokról beszélek, akkor az valami elég súlyos tünetekkel járó állapot, ugye? Ami azt jelenti, hogy valaki kint dolgozik a szabadba, nem fogyaszt elég folyadékot esetleg, túlterheli magát, és lehet, hogy amiatt ez az életével fog játszani. A most annak függvényében, hogy milyen a páratartalom, különböző helyzetek állhatnak elő. Mondjuk a legenyhébb de gyakrabban előfordul az, amikor valaki egy normál páratartalmú közegben van, mondjuk épp egy templomban, egy zárt helyen lett, úgy van felöltözve, még izgul is, stresszéri, és elájul. Én láttam 20 évest is, mielőtt vitézre avatták volna, hogy úgy ájult el a templomban, hogy alig bírta kivinni, ugye, de hát idősekre is. Itt, amennyiben nincs szívbetegsége, azért az ritkább, akkor nem kell megijedni, egy nagyon fontos dolog van, hogy ne essen el. Tehát a legrosszabb, ami történhet, hogy elesik, beveri a fejét, és lehet annak lesznek komoly kockázatai. Tehát egy ilyen esetben mondjuk, a már említett példa, a templomban rosszul van valaki, többnyire kizárható az, hogy szív probléma van, persze erre rá kell, ha lehet kérdezni is, hogy ne legyen, vagy máskor is. Nyugodtan legyen, folyadékot fogyasszon, egy kicsit lazábban a ruhát, pihenjen, megoldó. Persze súlyosabb az, amikor ugye a páratartalom nem a normális. Hogyha páratartalom, nagyon száraz a levegő.
Ilyenkor akkor... száraz, ugye? Általában a levegő magas hőmérsékletnél kint.
Hát attól függ, milyen helyen, ugye, mert pont egy olyan jelenségre is utalhatok, és sokan jártak ma már trópusi országokban, ahol nincs magas hőmérséklet. Hát ha elmegyünk Tájföldre, vagy ilyen helyre, nem magasabb, mint a mostani 35 fok. 30 fok van csak, de olyan magas a páratartalom, hogy alig lehet kibírni, ugye? Tehát a hőérzethez, bár az egyszerű ember is általában azt gondoljuk, hogy a hőmérséklet, nem csak a hőmérséklet, az a leglátványosabb. A hőérzethez három fizikai tulajdonsága járul hozzá a levegőnek, a hőmérséklet, a nedvességtartalom és a légmozgások, és ezek együtt fogják adni azt az érzetet, hogy most én nagyon melegnek érzem, vagy kevésbé. És a legsúlyosabb az, amikor kialakul a már említett hőgutta, folyadékpótlás nem megfelelően történik, ugye többnyire, amikor nem is tud annyit izadni a szervezet, és akkor, hát most a részleteket től eltekintve, de talán azt mondanám, hogy egyfajta belső mérgezéses állapot állhat elő a szervezetnek, ami súlyos tünetekben, szívre, légzésre vonatkozó tünetekben nyilvánul meg. Nos, hát általában, amire vigyázni kell nyilván a szívbetegek, és most a hőhullám nem okoz külön betegséget, azt mondanánk, hogy X betegség, na ezt okozza a hőhullám. A hőhullám meglevő betegségeket többnyire aktivál, tehát ezért veszélyeztetettek egyrészt azok, akik krónikus betegségben szenvednek, szívbetegek például aktiválhat, és akkor most már szívinfarktusban mi okozta az, hogy dohányzott előtte, hogy táplálkozott, nem mozgott, és jött egy hőhullám, tehát ott már lényegtelen, hogy mi milyen százalékba járult hozzá, lehet a hőhullám, vagy mondanánk a pontot feltette ugye az íre. De hát vigyázni kell, tüdő, cukorbetegek, ugye mentális problémákkal küzdök, sokszor elfelejtjük őket is, vesebetegek, tehát vannak betegségileg veszélyeztetett csoportok, másrészt pedig azt se felejtsük el, hogy általában vannak veszélyeztetett csoportok, és ott jobban oda kell figyelni. Hát ilyen az életkor, tehát a gyermek, kisgyerek, csecsemő, egész az idősekig, ugye, sokkal inkább. Épp a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy sajnos még olyan esetek is vannak, hogy ott felejt a gyerekét az autóba a szülő, és elég egy ilyen hőhullámkor leelég 10-20 perc, és nagyon... Ugye,
egyébként hatással van az agyműködésére is? Az emberi agyműködésére ez a magas hőmérséklet, a hőhullám?
Hát nyilván hatással van. Most nem azt jelenti, hogy akkor arra lehet hivatkozni, vagy tegyük fel, egy diák ilyenkor megy. Egyébként megjegyzem,
most érettségi van
éppen. Ha ilyenkor van, például én az orvos egyetemről tudom, például ha most lenne a felvétel, ami nem most lesz, egy kicsit később, akkor kapnak egy fél liter vizet hivatalból a vizsgázók, tehát ilyen preventív megelőző. Na most nyilván nem hivatkozhat arra, hogy hát most, bár ebben a világban már lassan mindenre hivatkozunk, és nem azt nézzük, hogy az eredményt hogy érjük el, hanem hogy miért nem tudtuk elérni, de nyilvánvaló, hogy most akár magunkon is tapasztaljuk, hogy nem biztos, hogy ilyen esetekben vagyunk a szellemileg legfogékonyabbak, ugye, mert vannak azért még egyéb leküzdendő problémáink is ilyen esetekben.
Igen, azt írja, hogy kérdezi Zsuzsanna SMS-ben. Szép napot kívánok, szeretném kérdezni, hogy mi a normális páratartalom érték? Köszönöm, Zsuzsanna.
Hát a normális páratartalom, tehát a páratartalmat 0-100% között mérik, és 25-75% nagyjából a normális. Ha szűkebben veszem, akkor lehet, hogy esetleg elmetek 80-ig vagy 20, de hát a 25-75.
Tehát az igazi az a közép
a érték. A közép érték nyilván, tehát az azt jelenti, ha kicsi 10-20% az egy száraz levegő, és amennyiben nagyon magas, hát néha be is jelentik ezt, hogy magas a páratartalom, mert 90% akármennyi, és egy ilyen mondjuk 90%-os páratartalomnál elég, ha 28 Celsius fok van, és az már nagyon magas hőérzetet jelent.
Másik kérdés szintén SMS-ben Ilona Zsanett írja. Jó napot kívánok! A Föld története során rengeteg faj született, élt, kipusztult vagy akklimatizálódott a változó megélhetési feltételek szerint. A legnehezebb helyzetben pont az ember van, gátlástalanul pusztítva a természetet, rendkívül nehezen adaptálódik mind a váratlan hőhullámokhoz, illetve a fagyhoz. Kérdésem, hogy a jelenben és a jövőben mi lehet a megoldás az életminőség javításáért?
Hát most itt talán két dologra utalhatok. Az egyik, az ember az kivételes, mert ugye az embernek nincs szőrzete, ami az időjárás, akár hidegebb vagy melegebbhez adott helyzetben ugye tudjon alkalmazkodni, meg hát most nem kell boncolgatnunk azt, hogy az ember az adott körülmények között is az alkalmazkodási képességét az csökkentette, mert egy eléggé mesterkélt és mesterséges világban élünk. Most nem mondom azt, hogy az őseink kimentek kaszálni, hát igaz, nem délbe, de legalább 10-ig kaszáltak. Hát most kérdezem, én kimegy ki reggel, és 10 óra, akkor hogy jönne haza, ha kinülne ilyen melegbe, ha nem csinálna semmit, nem, hogy még a kaszát is ugye, egy kicsit megforgassa. Tehát nyilván elszoktunk egy úgymond eltáposodó világban élünk, vagy elkényelmesedő, ami már fizikailag, lelkileg, most a mesterséges intelligenciával szellemileg is érinti az embert. Tehát itt van egy folyamat, ami az embert is illeti. De arról is beszélhetek, hogy a bizonyos földrajzi területeket is érintette, és talán egy példát adnák. Sokat emlegethetjük a krétai kultúrát. Hát ez egy fogalom, hogy az egyik bölcsője ugye az emberiség kibontakozásának. Hát kérdezem én, aki ma jár Krétán, hogy ott optimális körülmények vannak éghajlatilag? Zöld oázisok is tele? Hát az oázis igen, de maga Kréta nem egy zöld, ma már valamikor az volt, és egy optimális körülményt teremtett. Hiszen nyilván, hogy nem ott oda ment az ember, és most se oda megy feltétlenül, ha csak ilyen Dubájról nem beszélünk, meg egyebek, ahol mesterséges leszűkített településeket hoznak létre, mert van pénz, de nem oda megy, ahol nem jó az életkörülmény, ahol nincs víz, ahol nagyon meleg van, és így
tovább. Viszont azok is mesterséges körülmények, ami megint csak oda kanyarodunk vissza, mint a légkondi használatakor, hogy tulajdonképpen azzal a lábnyomunkat csak növeljük.
Hát így van. Na most, hogy mi a teendő, én mindig azt mondanám, vagy az imént is talán erről beszéltem, bár a tudomány képviselem olyan értelemben, hogy akkor jöhetünk ehhez az amaz, tehát amit lehet egyrészt az ember próbáljon a természetbe is lenni, ahhoz a hőhullám kérdése is, hát az, hogy azért voltak még.
És tartsa meg a természetet, ugye?
Tartsa tiszteletben is a természetet, mert nyilván most kikezdeni se kell, ezt az alpinista is jól tudja, amikor olyan, akkor vissza kell fordulni, tehát az élete is számít, most nem kell feláldoznia. Tehát amennyiben lehet, próbáljunk bizonyos természetes alkalmazkodásokat megőrizni, és hát mivel valóban egy magas szinten, fejlettségi szinten van az emberiség, hát ahol szükséges, ott olyan mértékben is megsegíteni. Azt én úgy gondolom, ez kellene legyen az alapelvünk.
Fel tudnak készülni, vagy fel vannak készülve a helyi házi orvosi hálózatok és a kórházak a tartós, akár hetekig tartó hőhullámokra, mi felénk mit tapasztal? Említette, hogy mint 32 embert utaltak be, hát igen. Csak ilyen problémával.
Hát egyrészt nyilván ilyenkor nő a sürgősségi kihívások, tehát a mentő kihívása, beutaltak a száma is. Egy nagyon nagy hőhullámnál, és most egy ilyen van, ez akár 10%-os, vagy 10% feletti 10-15-ös többletet is jelent. Egy kisebb esetén, mert még az idén volt, lehet az csak egy 2-3%-ot, tehát egy relatíve kisebb értéket. Nyilván ez egy többletet jelent, és igénybe veszi a rendszer, de azt el kell mondanom, hogy nem csak, hogy fel tudnak, vagy fel, tehát kötelességük, tehát egy egészségügyi intézménynek is van megelőzési stratégia, kell lennie, ugye, hogy mondjuk az önkormányzatnak is kell lennie, ilyenkor ilyen párakapukat felszerelnek a város bizonyos pontjain, ahol le tud hűsölni az egyén, vagy mondjuk a vízbiztosítással, vagy hát nyilván a strandolási, vagy hűsülési lehetőség, tehát minden téren otthon is kell lennie egy bizonyos stratégiának bizonyos értelemben, ugye, hogy ki hogyan tudja átviselni. Tehát ez azt jelenti, tegyük fel, hogy amit nem muszáj, mint beavatkozás műtét, azt elhalaszhatják, vagy korán végzik ezt, ugye, akár a programot módosíthatják az intézmények szükség szerint, ugye, nyilván informálása, jobban odafigyelni a betegekre.
Igen, és ez fontos ugye, azért még elmondani, hogy a gyógyszertárak azok is kötelesek, ugye, ivóvizet biztosítani, igen. Meg oda be lehet térni akármikor, ha valakinek valami problémája van, nehezen bírja a hőséget, akkor...
Hát így van, és ez nagyon jó, mert végül is az egy fontos dolog, hogy és a demokráciának szerintem ez a mérföldköve minden egyéb dolgok mellett, hogy érezem azt, hogy van egy biztonságom. Tehát ha segítségre szorulok, akkor tudjanak rajtam megfelelő módon operatívan segíteni. Én úgy gondolom, hogy gyakorlati szempontból ez a úgymond demokrácia, amikor ezt el tudjuk ugye érni. Tehát az egészségügyi intézményeknek is, hát nyilván egyrészt ő szakmai intézmény, és ezért ezeket tudja közvetíteni, de itt el kell mondanom, hogy beszéltünk ugye az egészségügyi potenciális hatásokról, tehát lehetséges hatások. Most a lényeg az, hogy egyrészt tudatosítsuk, hogy mondjam azt, hogy veszélyeztetettebb helyzetben vagyunk, tehát mindannyian veszélyeztetettebb helyzetben vagyunk, tehát mindenki. Hát az, aki nagyszerű sportoló, az is meg kimegy, és lehet, hogy ő is 20 évesen összeesik, mert persze neki más lehet a határa, mint az enyém, de ne feszeges a határat. Másrészt pedig ezek potenciális, amiről beszéltem, ugye, hogy súlyossá válhatnak, lehetőleg előzzük meg. Tehát a bölcsember mindent megtesz, hogy megelőzze. Igen, ami nem jelenti azt, hogy lehet mindent természetesen, de ha már csökkenti, nem mindegy, az tegyük fel, hogy most 100 embert utaltak volna be, vagy 36, vagy 15-öt, ugye?
Igen, apropó megelőzés, szakorvosként milyen speciális hidratálási és diétás tanácsokat javasol ilyenkor? Mit fogyasszunk főleg ebben az időszakban? Vagy mit ne fogyasszunk főleg, az a kérdés?
Hát nyilván, hogy ilyen időszakban a folyadékbevitel az fontos, ami nem csak folyadék által, tehát ilyenkor több vizet, vagy ki mit fogyaszt kell bevinni a szervezetbe, hanem folyadék dúsabb ételek, amelyek könnyen is emészhetőek, hiszen mint arról beszéltem, hogy veszélyeztetett a tápcsatorna is egy olyan helyzetben van, ahol jobban megterjelhetjük, tehát ilyenkor neki is kihívás, mondanám azt. Tehát könnyebben emészhető, könnyű összetételű, sokszor folyadékban gazdagabb, tehát ez az indokolt nyilván, akár kalóriában se kell olyan magasnak, természetesen, akkor hideg van, valaki nehéz munkát végez, akkor szükséges. Tehát most, ha
de
már...
a szervezet tudja is, és ilyenkor azért nem is igényli.
Hát annyira, nem is igényli.
Ahogy mondják, nem is tudunk enni úgy.
Na most ez nem azt jelenti, hogy János bácsi elmegy, mert le kell kaszálni a füvet, akkor ne vigyen szalonát, hanem valami műzdit, meg nem tudom folyadni. Nyilván, tehát azért vannak, viszont azért általában, hát az is egy megelőzés intézkedés, hogy a nehezebb munkát próbáljuk kerülni nyilván. Tehát amit kell, azt el kell végezni, hát természetes.
Igen. Azt írja egy hallgató SMS-ben, miért gondolja úgy az ember, hogy egyedül ő a felelős a klímaváltozásért? Amikor még nem élt ember a Földön, akkor is folyamatosan változott a klíma. Például a vulkánkitörések méretükből függően persze sokkal nagyobb mértékben tudják befolyásolni az időjárást, mint az emberi tevékenység. Na, hát ezzel lehet vitatkozni is.
Hát nyilván, nyilván, hogy az ember nélkül is van és volt élet, és ez, hogy voltak melegedési, leülési korszakai a Földnek, és még lesznek, amennyiben lesz Föld, remény szerint. Most a kérdés az, hogy meddig lesz emberrel Föld, mert hamarabb megszűnik az emberi élet a Földön, mint amennyire hamar megszűnik maga a Föld. Hát tehát nyilván most, ami minket zavar az, hogy mi a Földön egy szűkebb időszakban vagyunk, amíg ember élet van a Földön. Ez egy lényegesen szűkebb a földtörténethez nézve. Tehát ez a változás, ez minket zavar jelen pillanatban. Hát most, ha megkérdezném a kihaló, lehet, hogy éppen a időjárási viszonyok miatt kihaló állatokat, nem tudom megkérdezni, de hát ők is szenvedtek és kihaltak. Csak ők ezt nem tudták emberi szinten ezt a kérdést, vagy akár tudományos magas szinten kezelni. Tehát nyilván most arról van szó, hogy mi most élünk a Földön, lesznek és vannak utódaink, és akkor feltetjük a kérdést, hogy mit hagyunk az unokáinkra. Mert lehet, hogy mi, ha még élünk 10 évet, 20 évet, 30 évet, ki mennyi, hát addig nagy változás nem lesz. Búrogtathatom az autót, élhetek, ahogy élek, utazhatok, bármi, enyém a világ. Ilyen jól az ember, akár itt Marosvásárhelyen, megkockázhatom, nem élt még, ugye. De hát mi lesz az unokáinkkal? Ezek nagyon nagy kérdések. Mi lesz? Akarjuk, hogy az unokáink is jól éljenek? Akarjuk, hogy dédsük unokáink is, vagy 500 év múlva is itt élet legyen? Hát ahhoz kell egy kicsit másképpen gondolni.
Mennyire hangsúlyos ma a marosvásárhelyi orvos és asszisztens képzésben a klímamedicina és a környezetegészségügy oktatása? Volt ön által voltak projektek is, nemzetközi projektek, amelyek itt megvalósultak Marosvásárhelyen.
Igen, volt egy 3 éves Erasmus projektünk, ami 2022-25 között zajlott, és ennek lett a hozadéka, hogy sikerült egy választható opcionális tantárgyat bevezetni. Ez román és magyar nyelven az orvosi, illetve az általános asszisztensi hallgatóknak létező választható tantárgy. És ezáltal pontosan ezt a tudatosítást igyekszünk emelni, és azt, hogy bizony tudja, vagy nem tudja, de az orvos legyen a családorvos, vagy a szakorvos, több vagy kevesebb esettel találkozik, ami lehet, hogy csak közvetett módon az éghajlatváltozás hatása, de hát az, hogy jön egy árvíz, és valaki hajléktalan marad, az is az éghajlatváltozás hatása, ilyen értelem.
Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a szerkesztőt, különösen a tanárurat is. Hát el vagyok csüggedve, kérem szépen. Vajon a 60-as években nem voltak ilyen melegek, mint mostan? Mert akkor, mezitláb jártunk, ugyebár én már ma holnap 70-kedek, mezitláb jártunk, olyan forró volt a por, hogy nem tudtunk egy helybe állni, kérem szépen, égett a talpunkat, bokáig érő porba. Hát, hogy aratni kellene most, tévet kötni, mit csinálnánk most az emberiség?
Igen, köszönjük szépen ezt a kérdést. Én azt mondom, hogy most ne próbáljon meg mezitláb járni, mert bizony odasül a talpa. Én a minap csak éppen kiléptem egy kicsit a ház elé mezitláb a betonra, és hát gyorsan iszkoltam vissza cipőt húzni a lábamra, mert egyszerűen nem tudtál, én érte. Én is jártam a 70-es évek, 80-as években mezitláb a porban, de az elviselhető volt. Ma már elviselhetetlen szinte.
Jó napot kívánok én is, sok szeretettel köszöntöm a hallgatót, és ez annyit mondanék, hogy valóban megerősíteném ezt, hogy azért régebben könnyebb volt mezitláb járni, pont a beszélgetés során az is elhangzott, hogy ha azt nézik, hogy a 10 legmelegebb év itt Romániában, tehát 1850, 1900, 1946, stb. A 10 legmelegebb évből 6, de lehet, hogy az ideivel úgy jön majd ki az egész, hogy 7 lesz, lehet, hogy csak 6 marad. Tehát 6 az elmúlt 10 évben következett be. Tehát nyilván azért van egy olyan jelenség, hogy melegebb periódusok vannak. És ez azt jelenti, hogy ezeket nehezebb is elviselni. De másrészt abban teljesen igaza van, hogy valamikor jobban hozzászokott, erről beszéltünk, a természetes közeghez az ember, tehát el tudta viselni jobban a meleget, ha nem is a 35 fokot itt minden felénk. Pedig mondanám azt, hogy mivel divat ilyen országokba menni, hát az, aki elkirándul ilyen helyekre, mondjuk épp Egyiptomba megy, vagy ott oda szól a jegye, Antália, ilyen nyáratok vannak, hát akkor annak el kéne ezt is viselni, hogyha kirándulni megy, és azt elviseli mezitláb, vagy nem mezitláb, akkor itthon is viselhetni.
Igen, azt írja egy hallgató SMS-ben, régen is volt meleg, csak akkor az emberek nem voltak dögök, lusták. Igen, hát erről beszéltünk, igen, hogy másképpen viseltük a természetet, ma már hát egy kicsit elkényesedtünk, vagy nem tudom.
Hát én azért még hozzátenném a mentalitást, itt erről beszélünk, ugye, mert itt most nem csak hőhullám, más területen is. Már törvények, szolgáltatások, sok minden úgy helyén van, de a mentalitás az nagyon, nagyon nehezen mozdul el. És ma már azt hiszem a szülő is azt mondaná, ó fiam, mert ilyen meleg van, nehogy már kimenjél, és nem tudom, szedd össze, nem tudom, bármit a gyümölcsöt, jó, dehogy, és majd inkább elküldöm apádat, mondja. Nem? Szóval már lassan ilyen helyzetben vagyunk. Tehát egészen más lett a mentalitás, úgyhogy eltértünk, és egyre jobban távolodunk a természettől. Tehát még egyszer, a természet az is a miénk, mi abban élünk, és próbáljunk jobban közeledni, és nem távolodni, én csak ennyit tudok mondani. Én például ebben a nagy hőségben pont szombaton a Bekecsen jártam egy Mária utas rendezvényen, a békéért, a szeretettéért egy ilyen akción. Pedig kényelmesebb lett volna valószínű esetleg lubiszkolni, vagy egyébbe csinálni. Tehát igen, a kihívásoknak eleget kell tenni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanára, Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Tudományos Technológiai Egyetem közegészségtani tanszékének vezetője volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen, és jó hűsülést kívánok a következő napokra ehhez képest, ami van ma.